ugye itt a karokat meghatározva az egyik ilyen mérföldkő az Amerika fölfedezése 1492, tehát lezáródik a középkor, és megkezdődik az újkor. Vannak persze más ilyen határkövek is ezzel kapcsolatban, de nagyon sokan ezt a pontot tartják az újkor kezdetének. Most ebbe a korba tekintünk be, hogy milyen kapcsolat volt az újkorban az inkvizícióval, mégpedig a római inkvizíción keresztül. A középkornak a maradványaként gondolnánk tehát az inkvizíciót, de hát ez alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, és immáron a katolikus ellenreformációt szolgálta. A római inkvizíció, melyet harmadik Pál pápa, aki 1534-től 1549-ig van hatalmon, szent bíróságként alapított az 1542. július 21-i Licet ab initio kezdetű bullájával. Előrelépés jelentett a középkorhoz képest. Célja Luther Márton reformációja óta már nem a gomba módra szaporodó eretnek mozgalmak üldözése volt, hanem a katolikus tanítás őrzése és védelme. Elvégre az egyház attól félt, hogy a reformáció gondolatai esetleg Itáliában is elterjedhetnek. A tévtanokat le kell leplezni, az eretnek teológiai és tudományos állásfoglalásokat felül kell vizsgálni, és el kell vetni. Az új magát hivatalosan a római inkvizíció általános kongregációjának nevező a pápának felelős hatóság vezetését a kompromisszummentes, keménységéről ismert Giovanni Pietro Caraffa bíborossa bízták, akit munkájába 5 további bíboros tanácsadó segített. Ők együtt alkották a katolikus egyház legfőbb törvényszékének bírói kollégiumát. Döntésük ellen óvásnak, fellebbezésnek helye nem volt. Vádat minden katolikus hívő emelhetett. Ahelyett, hogy az egyes eseteket egy önálló dolgozó inkvizítorra bízták volna, a pápa általános szabályokat határozott meg az inkvizíciós perek lefolyását illetően. A szabályoknak minden esetben tisztességes emberhez méltó feltételek között folytatott, korrekt, egységes perjogi eljárás kellett lehetővé tenniük. A római inkvizíció börtöneiben a vádlottnak joga volt ágyhoz, asztalhoz, mosdási lehetőséghez, törölközőhez, hetente kétszer friss ágyneműhöz, tiszta ruhához és rendszeres ellátáshoz. Már ezek a tények is gyakorlatilag aláássák nagyon sokszor az inkvizícióval kapcsolatos téves fölfogásokat, a sötét börtönök nyírkos pincéknek a helyét. Elsősorban ez ugye az újkori szabályokra jellemző. Ráadásul, aki állta a költségeket, borbét, mosónőt és varrónőt is fogadhatott. Amikor egy fogoly hideg cellájára panaszkodott, tűzifát hoztak, fűtéshez, nem pedig kínzáshoz. Ha az ítélet életfogytig szólt, az elítéltet 3 év után szabadon engedték, ha a megbánást tanúsított. Teljes joggal kijelenthetjük, hogy az emberséges büntető végrehajtás a római inkvizíció találta föl. Ez is egy új szemlélet, mégpedig a tényekre hagyatkozva. A bűn beismerése, engesztelés, felismerés, megértés és megbánás, ezek voltak az eretnek perek fő céljai, írta Peter Godman, új-zélandi történész, az Oxfordi Egyetem tanára, aki 1996-ban elsőként kapott engedélyt arra, hogy a Vatikán inkvizíciós okiratait tudományosan kiértékelje. Nem a számított eretneknek, aki vétett az erkölcsi és hitbeli tanítás ellen, hanem az, aki ki is tartott vétke mellett. Megáltalkodottságának hívták azt a bűncselekményt, amely mágiára juttathatta az elkövetőt. A megáltalkodottság bűne. A megrögzött eretnekekkel szemben az inkvizícor nem ismert könyörületet. Caraffa bíboros, a későbbi negyedik Pál pápa, aki 1555-től 1559-ig van a trónon, így nyilatkozott, hogy akár saját apját is mágiára küldené, ha az megrögzött eretneknek bizonyolna. Azonban a 16. század végéig a római inkvizíció egész hatás körzetében, tehát Itália nagy részén még 50 halálos ítéletet sem hajtottak végre. Tehát megint csak megcáfolja a történelmi ismereteknek a ténye, hogy nem nagy tömegek halálát okozta, természetesen ez is nagy szám, hogy ha az emberi életeket vesszük figyelembe, de korán sem akkora, mint amit nagyon sokszor a különféle cikkek és filmek bemutatnak. Az inkvizítor legalább két tanú jelenlétében hallgatta ki a vádlottat. Felolvasták neki a vádak összefoglalását, és meg kellett esküdnie, hogy igazat mond. Minden kérdést és választ jegyző rögzített. Az inkvizítor és a vádlott egymással szemben ültek, mint egy beszélgetésnél. Ugye éppen ennek köszönhető, hogy fennmaradtak iratok, amelyeket, hogyha tanulmányozunk és hozzáférünk, akkor pontosabb képet kapunk az inkvizícióról. Hogy is zajlott ez a vizsgálat? Nem voltak sem láncok, sem korlátok, csak a külvilágot zárták ki. A római inkvizítorok hivatalos kézi könyvében, amelyet 1578-ban a Szent Officium tanácsadója Francisco Pena írt, ez áll. Idézem. Kezel tapintatosan a vádlottakat a kihallgatáskor, a hitbíróknak arra kell gondolniuk, hogy ők maguk is csak emberek, akik ugyanilyen tévedésekbe eshetnének, ha Isten nem lenne hozzájuk irgalmas. Hogy a vádlottak pontosan és nyugodtan követhessék, mi történik velük, amikor a bíróság előtt megjelennek és kikérdezik őket, add meg nekik a lehetőséget, hogy leülhessenek, még akkor is, ha alacsony sorból származnak vagy közrendűek. Egyetlen inkvizítor sem próbálkozhat azzal, hogy a szavakat szájukba adja. Egyetlen inkvizítor sem ígérhet vagy fenyegethet, remélve, hogy ezzel vallomást csalhat ki. Nem csak a vádlottra nézve terhelő bizonyítékokat kell felsorolnod, hanem meg kell említened az enyhítő körülményeket is. Soha ne szakíts félbe egy vádlottat, ha az igazságot a saját szemszögéből adja elő. Akkor sem, ha már késő van, és régóta leszeretnél feküdni. Gondolj arra, hogy te is tévedhetsz. Gondolj a félelemtől gyötrött vádlottra. Idézet bezárva. Az inkvizítornak közvetlen kérdéssel kellett kezdenie a kihallgatást. Tudod, miért vagy itt? Ugyanezt meg kell kérdeznie a vádlóktól is. Nem volt szabad elfogadnia egyetlen olyan feljelentés sem, amely csak hallomáson alapult. A vétség elkövetésének helyét és idejét pontosan kellett megnevezni. Ekkor eretnek már nem nevezhetett meg más eretneket. Eretnekek és hitehagyottak senki más nem vádolhatnak meg ugyanazzal a vétséggel, olvasta Godman a forrásokban. Ehelyett sokkal inkább figyelmeztetni kell a feljelentőt is az igazmondásra, egyenesen meg kellett kérdezni tőle, hogy érez-e haragot a vádlott iránt, esetleg, hogy nem valami pénz vagy nőügyről van-e szó. Godman megállapítása szerint az inkvizítorok a legapróbb részletekbe menően igazságosak, vagyis mindenkit gyanúsítanak, még informátorokat is. Kiegészítő bizonyítási eszközként kínzás csak akkor alkalmazhattak, ha a nyomós bizonyítékok merültek fel a vádlottal szemben, de még mindig tagadott, vagy pedig nem volt hajlandó az értelmes beszélgetésre. A kínzás előtt 10 órát vártak, hogy a megkínzott biztosan essen olyan helyzetbe, amikor képtelen vallomást tenni. Azután elővezették a vádlottat, kezeit hátra kötözték, majd egy csigán felhúzták, még szabadon lógott a talaj felett. Ugye ezek a kínzási módszerek ritkán súlyokat is akasztottak a lábára. De ezek szörnyű kínokat okoztak az illetőnek. Aztán hirtelen leengedték, majd ismét felhúzták, mielőtt lába a földhöz ért volna. Ja, kedves hallgatók, hogyha jártok ilyen múzeumokban, vannak ilyen kínzó kamrák, ahol bemutatják ezeket a dolgokat, hogy miként próbálnak büntetni valakit, vagy vallomást kicsikarni, ez ugye nem csak az inkvizícióra vonatkozott, hanem más törvényes bűnözők esetében is. Ugye legfeljebb egy óráig lóghatott így, hogy a szabályok szerint, miközben az inkvizítor feltette azt a kérdést, kérdéseit a vádlottnak, hogy tisztában lásson, és hogy ha van valamiféle olyan információ, amit még tagadna, közben pedig sejtik, hogy még vannak olyan dolgok, amiket titkol és kimondhatna, akkor hogy ezt megtehesse. Az így nyert vallomás csak akkor volt érvényes, ha a vádlott egy nappal később is megerősítette az aláírtat. És ugye alá is írta ezt. Tehát nem mondhatjuk azt csupán, hogy csak a kínzás hatására, persze ez volt a kiinduló pont, viszont később sem vonja vissza. Látható több esetben, a későbbi korokban is, hogy ilyen vallomásokat, akár a kommunista diktatúrában, vagy a náci érában, hogy vagy valami különleges jelet tett oda az illető, akit vallattak, egy házi személy, sok esetben valamiféle latin rövidítés vagy jelet a neve mellé, hogy kényszer hatására vallott. Tehát ezzel is meg akarta jegyezni, hogy az, amit ő bevallott, az igazából hazugság. Mert már voltak esetek, hogy ugye arra nem volt lehetősége, hogy visszavonja ezeket a dolgokat, akkor ezzel a különleges jellel illették az aláírást, és ugye ezt a kihallgató nem ismerte, de az utókor számára egy értékes információ. Tehát ilyen módon is még a kínzások és a fájdalom közepette, amelyet beismerő vallomásként aláírt az illető, vallatott személy, tehát megjelölt. Ez a későbbi korokra vonatkozott. Ebben az esetben azonban látjuk, hogy volt lehetősége visszavonni, persze senki nem szerette volna, mert utána folytatódhatott a tortúra. A világi bíróságok által alkalmazott hüvelyk, szorítók, nyújtó padok és izzó vasak a római inkvizíciónál tilos eszközöknek minősültek, még a strappadóval az imént leírt módszerrel is hamar fölhagytak. Fél évszázaddal később egy 1635-ben kiadott római inkvizíciós dekrétum kötet már egyértelműen leszögezte, hogy a tanúknak az igazság kiderítése érdekében történő kínzása ellentétes a szent officium felfogásával. De megint csak meg kell jegyeznünk, hogy ezek a kínzási módok ugye az akkori korban teljes mértékben úgymond idézőjelben, de természetesek voltak és bevett szokások voltak, tehát semmi megütközést az akkori korban ez nem váltott ki. A mai kor szemüvegén keresztül természetesen ezek mind elvetendőek, de az akkori korban, tehát ez még gyakorlatilag a világi hatóság kínzásaitól még sokkal enyhébbek voltak. Próbálták ugye szabályok közé szorítani, de ugye így utólagos szemmel, tehát teljesen ugye elvetendők ezek a dolgok, de akkori korban ezt ilyen természetesnek tartották, ezt fontos megjegyeznünk. Godman véleménye szerint az inkvizíciós eljárás tökéletlen, igazságtalan, és olykor éppen annyira brutális volt, mint a kor többi jogrendszere, viszont figyelembe vette a vádlott méltóságát és saját eljárásának hiányosságait. Most, kedves hallgatók, egy pici zenével folytatnánk ezt a nehéz témát.
Megfolyt, mi a szívben a félelem volt, így indul a búj után felé. Így jövök az én uram elé. Lesz majd, hogy nem megy könnyen, lesz majd, hogy fújni könnyen, de nincs gond, a bizalom elkísér. Az örök bánat soha el nem ér.
kedves hallgatók, folytatjuk ezt a témát. Most egy picit új szemüvegen keresztül, mégpedig ugye a tényeket vegyük figyelembe az előítéletek helyett. Ugye ebben nagyon nagy segítségre volt II. János Pál pápának az a döntése, hogy megnyitja a vatikáni archívumot. Ugye amikor 1988-ban, most már ugye időközben elhunyt II. János Pál pápa, a szentélőtű pápa megnyitotta a kutatás számára a római inkvizíció irattárát, abban a meggyőződésben cselekedett, hogy az egyháznak legkevésbé az igazságtól kell tartania. Az igazság feltárása nagyon fontos, és a dokumentumok segíthetnek ebben. A vatikáni titkos levéltárakat 13. Leó, aki 1873-tól 1903-ig van a pápai székben, majdnem egy évszázaddal korábban nyitotta meg a tudósok előtt. Ő is úgy gondolta, hogy csak a megszabadító igazság képes arra, hogy végül elpusztítsa az elnyomó mítoszt. Azóta olasz, brit, új-zélandi, francia és német történészek kutatnak a Vatikánban, a Palazzo del Santo Officio alaksorában, és már három nemzetközi konferencián is, gyakorlatilag ugye Rómában 2000-ben és Frankfurtban tárták nyilvánosság elé az első eredményeket. Ezek közül a legmegdöbbentőbb az volt, ahogyan a német Klaus Arnold szégyenlősen megfogalmazta, hogy a inkvizíció közelebbi előítéletektől mentes vizsgálata összehasonlító szemléletmódban teljes mértékben apologetikai célokra használható eredményekhez vezethet. Világosabban megfogalmazva, ugye idézet volt tőle, ha tényeket összehasonlítjuk az inkvizícióról általánosan elterjedt képpel, sok mindent radikálisan felül kell vizsgálnunk. Az aktuális közhelyekről végül kiderül, hogy mik is valójában a rémhírek, amelyeket a katolikus egyház ellenségei találtak ki, és oly gyakran ismételgették, míg végül mindenki igaznak hitte őket. Ugye ez a gyakran ismert hazugságnak a tétele, és ugye előfordul természetesen több olyan dolog, amikor egy információt többször idéznek, valaki leír valamit egy könyvben, és azt anélkül, hogy valaki utána nézne, hogy az igaz-e, vagy pontos-e az az információ, akár egy dátum, egy esemény, vagy egy név, ezt átveszi abból az iratból, nem kutatva az eredeti dokumentumokat, és az tradálódhat évtizedeken, gyakorlatilag meg évszázadokon keresztül, és ha mélyebben utána néznénk annak az információnak, főleg, hogyha van arra lehetőség, akkor kiderül, hogy nem biztos, hogy az igaz, vagy pontatlan az a dolog. De így fordulhatnak elő, hogy tehát átveszik gyakorlatilag ugye a modern szóhasználattal élve, Ctrl-C, Ctrl-V-vel, tehát megismétlik ugyanazt az információt, és ez a hamis tétel egyre inkább terjed, és nem is mindig kell, hogy valami szándékos legyen, de mindenképpen félrevezeti az olvasót, vagy a nézőt. Agostino Borromeónak, professzornak, a római történész konferencia vezetőjének megfogalmazása szerint az inkvizíció ellenes irodalom a 16. században keletkezett protestáns környezetben, mondja ez a Borromeo professzor. Egyik szöveg idézte a másikat, és ez így folyt egészen a 19. századig, arról, amiről éppen szót ejtettem, tehát a professzor véleménye szerint így terjedtek sokszor ezek a téves információk. Így keletkezett a sötét alakokról szóló fekete legenda egy olyan kép, amelynek valami kétes köze van a valósághoz. Bármennyire bizonytalan a kiindulási pont, igaz-e, hogy erőszakkal és kényszerekkel juttották érvényre a hit igazságait. Néhányan maradi módon mennek el mellette. Silvana Seidel-Menchi szerint a római inkvizíció korának többi bíróságához képest figyelemre méltóan korrekt és lelkiismeretes intézmény volt, amely magas fokú hozzáértéssel és pártatlansággal végezte a dolgát, idézve, a jogi precíziós és szigor modelljeként pedig a bűnügyi igazságszolgáltatásról alkotott modern felfogást és bizonyos szempontból megelőzte. John Tedeschi, amerikai jogtörténész a Szent Officimot egyenesen az igazságügyi reform előfutárának nevezi. Az inkvizícióban a térítés és a megjavítás fontosabb volt a büntetésnél, ráadásul nagy hangsúlyt fordítottak a külső jogi kereteket tekintve a korrekt per eljárásokra. Rainer Decker, aki a Német Kutató Társaság egyik 12 éves vállalkozásának keretében kiértékelte a per iratokat, tehát ez nem kicsi munka és több éves kutatásnak az eredménye, arra következtetése jutott, hogy a Szent Officium, idézve, a vádlottnak viszonylag tisztességes eljárás kínált, melynek során az ártatlanoknak jó esélye volt igazuk bebizonyítására. Most már kezdünk rájönni, hogy az inkvizíciónak az európai jog és kultúrtörténetben betöltött szerepét mai szempontból nem ítélhetjük meg pusztán negatívan. Ezt egyértelműen ki kell emelnünk, mikor egyébként érthető módon beismerik az inkvizíció vétkességét, idézet bezárva. Az olcsó megnyugvásnak, melyet a moralizálás nyújt, nem lenne szabad meghamisítani a történelmet és a történelmi tényeket. Teljes mértékben tarthatatlan dolog az inkvizíciót korunk totalitárius államainak titkos szolgálataihoz hasonlítani, mint ahogy ezt a szenzáció hajház Michel Begent és Richard Light az inkvizíció címet viselő sikerkönyvükben tették meg, a következőket állítva. Az inkvizíció rövid idő alatt a megfélemlítés és az ellenőrzés oly megdöbbentő hatásos módszerét dolgozta ki, hogy ezt az intézményt minden további nélkül a sztálini titkosszolgálat, a titkos rendőrség, vagy az SS, illetve a Gestapo egyfajta előfutárának tekinthetjük, idézet bezárva a két szerzőtől. Ezzel szemben az időközben több mint 50 tekintélyes történész által kiértékelt aktákból egészen más kép rajzolódik ki a inkvizíció koráról. Hiszen a római inkvizíció nem volt sem megbonthatatlanul egységes, sem hatásos, sőt, inkább teljesen ellentmondásos volt. Ha a totalitarizmus fogalma koordinált cselekvés, egyetértést és kényszerű fegyelmet takar, akkor ezt a kifejezést nem alkalmazhatjuk rá, állapítja meg Peter Godman. A római inkvizíció minden munkatársa megpróbálta feladatát olyan lelkiismeretesen végezni, amennyire csak lehetett, és nem vakon engedelmeskedve, hanem gátlások közepette gyakran határtalanul túlterhelve. Ha az eretnekség gyanúját nem látták bizonyítottnak, akkor felülvizsgáltak, vitatkoztak, kisebbségben szót emeltek, és akár a pápának is ellentmondottak. Az inkvizítorok között voltak fanatikusok és megértők, megrögzött konzervatívok és haladó szelleműek. Amikor a jezsuita Roberto Bellarmino, Galileo Galilei egyik bírája került az inkvizíció élére, először is egyik saját korai művét kellett rehabilitálnia, amelyet elődje a tiltott könyvek jegyzékére tett ez az úgynevezett index. Ez csupán egy példa arra, milyen gyarló volt a Szent Inkvizíció. Miután 2004. júniusában kiadták az 1998-as történész konferencia előadásait, az akkori pápa, II. János Pál megismételte a bocsánat kérését az inkvizíció vétkei miatt. Az egyháznak nem erőszakkal és kényszerrel, hanem egyelül az igazság elejével kell eleget tennie igehirdetési feladatának. Emiatt a bűnbánat szellemében foglalkozik a múltjával. Meg kell bánnia, hogy némely évszázadokban az igazság szolgálatának jegyében helyeselte az intoleranciát és az erőszakat, amely méltatlan az evangéliumhoz. Az elhunyt pápának természetesen igaza volt. Az egyháziaknak, az eretnekek jó példájukkal, a szeretet erejével és nem kényszerrel és erőszakkal kell megtérniük. És így is szabad őket, úgymond megtéríteniük. Ennek ellenére egyes történészek felteszik a kérdést, vajon szükséges-e egyáltalán a bocsánatkérés? Ez is egy érdekes fölvetés. Ugye a Szent Atya bocsánatot kért az egyház nevében elkövetett bűnökért. Az egyháznak is van egy emberi oldala, amely ugyanolyan gyarló, mint mindenki más ember, de van egy krisztusi oldala, amely viszont ugye az üdvösségre vezet bennünket. Beszélhetünk a boszorkány üldözésekről is, ami egy külön téma. Ugye egy irigy szomszéd vádaskodása elegendő volt ahhoz, hogy elinduljon az a gépezet, amely elől már nem volt menekvés. A megvádolt asszonyt elfogták, és egy sötét börtönbe vetették. Ugye ez ugye nagyon sok esetben nőket illette, de boszorkánsága megvádoltak férfiakat is. Tehát itt rákapcsolódva az inkvizícióra, itt az a boszorkány kérdés az már egy teljesen más mérce alá tartozik, amely megint csak megjegyezendő, hogy elsősorban északi és protestáns körökben népi fanatizmusnak az eredménye, és persze nagyon sok szenvedést okozott az embereknek. Ugye a megváltott asszonyt elfogták, sötét börtönbe vetették, vasketrezbe zárták, és hogy megtörjék varázs erejét, amelynek birtoklásával megrágalmazták, a magasba emelték, megakadályozva ezzel, hogy alvilági erőkkel lépjen kapcsolatba. Esetleg a késóvár, hóhér, legények vágyakozó szeme láttára levetkőztették, átkutották rejtegete varázs amuletteket, eltávolították az anyajegyüket, megnézték, megvizsgálták, alaposan, ugye testileg különféle jegyeket kerestek rajtuk, ami arra próbált utalni valami testi elváltozást, hogy az valamiféle bizonyítéka annak, hogy mégiscsak boszorkány, hiszen lehet, hogy valami testi elváltozása erre utalhat. És akkor, hogy ez a vád ez alapján mégiscsak bizonyított lehet, és alapozott, megalapozott. Tehát ilyen furcsaságokkal próbálták kiemelni a megvádolt szemét, aki nagyon sokszor szegény nem is tehetett róla, vagy valamiféle betegségben szenvedett, és tehát mágia halálra került. Az első kihallgatás során nem ismerte be a bűnösségét, hogyha ez ugye a kínzások során ugye az első kihallgatás ez békés módon történt, de utána következtek a kínzások, mert természetes, hogy semmi vétket nem követett el, miért is ismerte volna be, hogy a kegyetlen kínzás következett, nyújtópad, kerék és spanyol csizma elviselhetetlen fájdalmában, ezek után a legtöbb gyanúsított hajlandó volt beismerni mindent, amit kínzói hallani akartak. Az ördöggel folytatott bujálkodás részleteit a boszorkány, szekták, éjszakai orgiáira történő sepülovaglást, a sötét ritusokat, amelyek magyarázatul szolgálnak a falvakat sújtó vészre. Mindig, hogyha valami fajta probléma, valamilyen vész, árvíz, földrengés, földcsúszomlás, vagy valami nehézség következett be, vagy valamiféle betegség tombolt, akkor próbáltak vétkest találni, megbélyegeztek egy-egy szemét, és hát a tömeg, a dühét boszorkánsággal vádolva ezeken a szegény, szerencsétlen, sokszor áltatlan embereken próbálták megbosszolni. Természetesen abban a korban is, mint a mai modern korban is létezett az okkultizmus, de itt korán sem erről van szó, de is nem is olyan igazságos vizsgálatokra kerül sor, inkább tömeghisztériára, amelyek során sok ártatlant meggyilkolnak. Ha nagyon sokáig tagadott a megvádolt személy, akkor boszorkány próbának vetették alá, amely például azt vizsgálta, hogy anyajegye érzékenyen reagált-e a fájdalomra, vagy ha a kezét lábát összekötik, elsüllyedt-e a folyóban. Szóval itt olyan sokszor megmosolyogtató és nevetséges dolgok következtek be, hogyha nem süllyed el a vízben, ugye alámerítették, akkor boszorkány, és akkor meg kell ölni. Ha megfullad a vízben, akkor hát nem volt boszorkány, de hát ugyanúgy meghalt az illető. Tehát nagyon logikátlan, de kegyetlen módon végeztek ki megvádolt embereket. A végkifejlet mindig ugyanaz volt, az állítólagos boszorkányból kicsikart vallomás egyben halálos ítéletnek is számított, a boszorkányt karóhoz kötve vagy a nyilvánosság előtt Lőzsemagján elevenen égették meg. Kétségtelen, hogy a boszorkány üldözés az európai történelem egyik legsötétebb fejezete, de vajon az egyház történeté-e ez a kérdés? Tehát nagyon sok esetben összehozzák az egyházzal, de gyakorlatilag a boszorkány perek, a boszorkány üldözések nem éppen az egyházi keretek közé kell, hogy soroljuk. Az egyház mindig nagy hajlamot mutatott a nőgyűlölet ellen, idézve ezért a megbízás, hogy a boszorkányság ellen fellépjen, kiváló ürügyként szolgált egy valóságos keresztes hadjáratra a nők, és általában a nőiesség ellen írják, tehát ezt most idézve mondtam, azok a szerzők, akik egyházellenes írásokban a boszorkány üldözés dolgát az egyház nyakába próbálják. Varney Michel Begent és Richard Light az Inkvizíció című nagyon sikeres könyvükben, tehát ez bestseller, de hát ugye ezek italációkra alapozódnak, de valóságként tüntetik fel. Hogy valóban így történt-e, az egyház a felelős akkor egy újkor egyik legnagyobb büntettért, ugye kérdezhetnénk, hogy valóban az egyház okolható-e, vagy pedig más hisztériának az eredménye, tehát itt az igazság kutatás az, amely világos képet hozhat a boszorkány üldözéssel kapcsolatban, és rádöbbenünk a dokumentumokra alapozva, hogy szó sincs arról, hogy az egyház ezeket támogatta volna, inkább tömeg, hisztéria, vagy a tévtanítók ténykedésének a műve ugyanígy. Ezt a témát mai napon lezárjuk, befejezzük. Nagyon tömény információk hangzottak el, és fontos ezt az akkori kor eseményei és szokásai fényében tekintenünk. Jegyezzük meg, amit Szent Élető II. János Pál pápa hirdetett, hogy az egyház nevében elkövetett bűnökért bocsánatot kér az egyház. Ugye sok esetben az egyházon elkövetett bűnökért viszont az egyháztól soha senki nem kér bocsánatot. Viszont ez nem teszi azt, hogy mi ne ismerhetnénk be a hibákat az életünkben, úgy mint egyház, mint egyének, és ez szolgálhat számunkra a megtisztulása, az igazság föltárása révén. Megköszönöm a Komáromi stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a figyelmet, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a nehéz témában. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
Farkas Zsolt atya műsorát hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
És életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak dr. Farkas Zsolt atyával.